Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és azért volt ez a kis pici késés, mert a szokásos marketing promóciós szempontból elengedhetetlen fényképezést ejtettük meg, de most már minden rendben van, itt vagyok, és köszöntöm a vendégemet, dr. Kántor Sándort, a Magyar Sörszövetség elnökét. Szervusz Sándor!
Szervusz Sándor, üdvözlöm a hallgatókat!
Egy picit közelebb húz magadhoz
már
a mikrofon.
Meg is van.
Úgy van, köszönöm szépen. Akkor, amikor fölhívtalak, hogy gyere be hozzám megint egy beszélgetésre, azt mondtad, hogy hát Sanyi, annyira kapos vagyok, hogy nem biztos, hogy lesz rá időm. Hát persze, de mikor lenne a Sörszövetség elnöke kapos, ha nem nyáron?
Kétségtelenül ez a igazi sörszezon, és fantasztikus az időjárás a jó sörfogyasztáshoz.
Ez a fantasztikus időjárás persze azt is jelenti, hogy akkor a sörfogyasztásról még mindig azt mondhatjuk, hogy szezonális?
Igen, ez kétségtelen. A termelési adatokból is látjuk, hogy májustól október végéig tart egy olyan forgalmi szezon, amikor körülbelül kétharmaddal, vagy akár a duplájával is több fogy, mint a, ezen a szakaszon kívül eső időtartamokban.
Mi dobhatja meg még ebben az időszakban a sörfogyasztást?
Hát természetesen, ugye ezért is hívnak engem állandóan, hiszen most vannak a fesztiválok, most vannak a nagy sportesemények, Európa Bajnokság, Olimpia, és ez mind alkalom arra, hogy az emberek közösen szurkoljanak, és közben sörözzenek.
Igen, hát ugye éppen azt hiszem tegnap olvastam egy felmérést, hogy mi van a sport közvetítést nézők hűtőszekrényébe, és az első helyen volt mondjuk a sör.
És remélem a második helyen a virsli.
Igen, ami elengedhetetlen. Jó, akkor kezdjük ott, hogy körülbelül egy fél évvel beszélgettünk arról, hogy ugye nem szezonban, hanem pont a szezon kellős nem közepén, hogy hogyan alakult az elmúlt években a sörfogyasztás, nem voltál optimista, vagy legalábbis az elmúlt évek számai azt mutatták, hogy minden szegmensben és minden szempontból csökkenések voltak sörfogyasztás tekintetében. Ezek akkor, ez a szezonalitás, vagy ez a mostani fél év, ami eltelt, akár magyar, akár európai, akár világviszonylatban is hozott valami változást? Vagy aztán az szépen jön egy pík, aztán az szépen lecseng, és akkor jön megint egy gap.
Igen, hát hallottál némi optimizmust a hangomban, és ez nyilván azért van, mert hogyha megnézzük azt az évet, akkor azt látjuk, hogy rettenetesen sok újdonság jelent meg a piacon. Ez talán válasza az iparágnak arra, ami történt az elmúlt években, hiszen 2019-ben a COVID előtt 70 liter per fő volt a magyar sörfogyasztás, és ez a COVID után beesett 67 liter per főre. Ez egyébként a számadatokban inkább úgy néz ki, hogy a tavalyi év során 15%-kal kevesebb sört adott el a magyar söripar, mint 2019-ben. Szóval erre valamit ki kellett találni az iparágnak.
Bocsánat, hogy belevágok. Azt tudjátok, hogy miért? Tehát az emberek azt mondták, hogy a COVID egy világfertőzés után egészségesebben fognak élni, nem isznak annyi alkoholt, vagy mi lehetett az oka? Hiszen utána is voltak melegek, utána is voltak sportesemények.
Igen, szóval... igen, de a sör a társaság itala. Tehát a sört
az biztos, étteremben... hogy akkor, amikor a COVID volt, akkor ugye nem mehettünk sehova, csak mindenki önmagában is bús magányában ivott otthon. Ez így van?
Így van. Tehát az ember magányában, ahogy mondják, ökörisszik magában, nem igazán élvezheti a sört. Tehát nagyon jó, hogyha ezt társaságban, valamilyen esemény kapcsán tehetem meg, akár csak az én saját családi eseményemet tartom meg egy étteremben vagy egy kocsmában. Tehát ez alapvetően a COVID időszakában a bezárások miatt történt.
Érthető.
Később is el is indult a COVID után egyébként a sörforgalom növekedése, de a tavalyi évben egy hatalmas esés, 10%-os csökkenése volt a sörforgalomnak, alapvetően az árak drámai emelkedése miatt.
És ezeket az árakat már a fogyasztó nem tudja minden mértékben kompenzálni?
Kétségtelen, hogy a fogyasztónak van egy elkölthető mennyiségű pénze, és priorizál abban, hogy mire költ. Amikor minden körülötte hirtelen borzasztó drágává válik, akkor elgondolkodik azon, hogy valamiből, amit fogyasztott, egyet, kettőt, hármat, abból akkor esetleg kevesebbet, olcsóbbat fogyasszon.
Na most ennek ellenére, vagy ráadásul, ugye, ha bemegyünk egy olyan boltban, ahol viszonylag széles a sör választék, akkor azt látjuk az elmúlt évekhez képest, és az elmúlt éveket mondjuk azt mondom, hogy 10-15-20 évvel ezelőttihez képest, hogy irgalmatlanul színes, tehát látványban is színes lett az a sörkínálat, ami a szemünk elé tárul. Dobozban, üvegben, a megszokott sok barna egyen üveg szinte már a múlté, mert sárgák, zöldek, pirosak, bordók, hupikékek vannak, szóval ez azt jelenti, hogy bár a sörfogyasztás csökkent, hiszen a számok azt mutatják, ugyanakkor innovációban a sörkészítőknek mégiscsak ki kellett rúgniuk a sörgyárak oldalát, hogy valamit kitaláljanak?
Én azt gondolom, ki is rúgták. Tehát hatalmas innovációk jelentek meg az idei év során. Amit mondasz egyébként, hogy csomagolásban mik az innovációk, valóban a magyar fogyasztó egy nagyon furcsa lény Európában, mert a kiskereskedelmi forgalomnak 80%-át dobozban viszi haza. Amiben nyilván az is keresi a fogyasztó, hogy ez neki egy kényelmesebb kiszerelési forma. De a sör igazi jó minősége az üvegben érezhető. És ahogy mondod, van kék üveg, zöld üveg, barna üveg, ez mind azért színes kell, hogy legyen, mert ki kell tudni szűrni a napfényt, mert a napfény rontja a sör minőségét.
Igen, ezt tudjuk.
Nos, hogyha visszatérünk arra, hogy mi is történik idén, és mi az, amiért én rendkívül optimista vagyok, hogy a sörgyárak idén hatalmas innovációkkal jelentek meg. Vannak olyan termékek, amelyekben a hagyományos sör mellett megjelentek különböző citrusos, lájmos ízesítések. Ezek is voltak, de ezek idén talán sikeresebbek. De megjelentek vadonatúj termékek, amelyek teljesen új profilt, ízprofilt hoznak. Nem nevezhetem meg a márka nevet, de mindenki tudja, hogy megjelent egy olyan sör, és hatalmas reklám kampány segíti, ami gyakorlatilag teljesen új fogyasztókat próbál megtalálni, és az első forgalmi adatok alapján azt látjuk, hogy bizony azok, akik eddig a sörnek azt a kesernyés ízét nem szerették, amit egyébként én rajongok érte, azt az édes ízt, amit ez a sörtermék megjelenít, szeretik, és új fogyasztói rétegek jelentek meg a sörfogyasztók között.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez a sör, amit most nem nevezel meg, aminek az innovációja sokkal színesebbé, kvázi fogyaszthatóbbá teszi azok számára, akik nem szeretik a keserű ízt, azok mondjuk egy fiatalabb korosztályt céloznak meg.
Érzed, igen, a marketing kampány.
Ezt csak azért is kérdezem, mert ugye ma már nincsen olyan valamire való fesztivál Magyarországon, és azért Magyarországon nagyon-nagyon sok fesztivál van, és igazán mondhatjuk azt, hogy fesztivál nagyhatalom vagyunk, hogy ne lenne ott egy sörtámogató, és a sörtámogató biztos, hogy nem az alapsörét fogja odavinni.
Van, amikor az alapsört viszi, van, amikor az újdonságait, ez azért alapvetően Magyarország még mindig 90%-ban láger fogyasztó. Tehát azt a klasszikus cseh, vagy bajor, vagy bécsi lágert fogyasztjuk legszívesebben. Zümében azért ezek jelennek meg a tömegrendezvényeken, de azok, amelyek sörcentrikus rendezvények, azokban bizony gyakorlatilag világ 107 sörtípusa közül mindegyike megjelenik.
Oké, de hogyha ilyen nagy az abszolút hagyományos lágereknek az lágereknek az elfogadottsága, akkor miért küszködnek a gyárak? Azért, hogy minél innovatívabb módon különféle ízesítésű, kevesebb alkoholtartalmú, nulla alkoholtartalmú söröket dobjanak ki a piacra?
Pontosan azért, mert gyakorlatilag ez a fogyasztói réteg, ami a klasszikus láger fogyasztója, az egy jól behatárolható életkorában, érdeklődésében, fogyasztói magatartásában.
Ez a plusz 40 vagy 45? Hova lövöd?
A fiatalok is szeretik, nem mondhatnánk, hogy ez az időseknek a terméke, de ha magunkra nézünk, igen, rád és rám, akkor hát erre a korosztályra gondolhatunk. Viszont valóban a fiatalokat meg kell szólítanunk, és a fiataloknál egyértelmű elvárás egy alacsonyabb alkoholtartalom, akár zéro, akár alkoholmentes sör tekintetében is. Tehát mindenféleképpen lehet látni, hogy az iparág megy egy alacsonyabb alkoholtartalom irányába, körülbelül az elmúlt 10 évben 10%-kal csökkent a magyar sörök átlagos alkoholtartalma.
Mondj egy számot, légy szíves, hogyha látunk egy számot, akkor az nekünk leképezi azt, hogy ez egy alacsony alkoholtartalma. Általában mennyi a normál?
A régi fogyasztó az 5,2%-os söröket kedvelte. Ez a mi mai fogalmaink szerint ez most már egy magas alkoholtartalom. Ma nem ritka 4, 4,4% közötti alkoholtartalmú sör, de mondjuk igazi sörbarátnak furcsa lenne, ha azt mondanám, hogy vannak 3,7%-os alkoholtartalmú ipák. Márpedig vannak, ezek megjelentek az elmúlt években, és a gyártók, kis üzemi gyártók egyébként, rendkívül büszkék rá, hogy ezzel meg tudtak jelenni.
És akkor ez azt is jelentheti, mondjuk az érem másik oldala, hogy azok a nagyhatalmak, mondjuk a belgák, vagy az angolok, akik egyébként 10-11-12%-os söröket csinálnak, ők most vakarják a fejüket, hogy ez a fajta rész az egy kicsit nehezebben működik?
Az ő fogyasztói rétegük azt hiszem, hogy stabil. Tehát az mindig is egy nis termék volt, amikor ezekről a nagyon magas alkoholtartalmú sörökről beszéltünk. Ezek ízgazdagak, éljellegű sörök, nagyon finomak, de hát ebből nem lehet meginni többet, mint egy kicsike kis pohárkával. Ha igazán élvezni akarom a sörözést, akkor nekem arra van szükségem, hogy szomjoltó, frissítő, alacsony alkoholtartalmú terméket fogyasszak.
Ez bizonyára így van, mert az én baráti társaságomban a ismerőseim között is fiúkról van szó most elsősorban. Rettentően elharapozott a meccsörnek a kedveltsége. És én mindig ugyan csodálkozva nézek rájuk, hogy meccsört isztok akkor, amikor lehetne tisztességes láger sört is írni, és hát ők egyrészt elmondják azt, hogy az egy ilyen kis könnyedebb ízt, ugye az édessége. Arról nem hiszem, hogy beszélünk, hogy kevesebb az alkoholfoka, vagy nem kevesebb az alkoholfoka, de azért ma például meccsört inni az divat?
Egyértelműen divat. A hölgyek között a legnépszerűbb termék. A férfiak között szintén megtalálható a fogyasztói réteg, de még egyszer mondom, itt akkora a paletta, 107 különböző típusú sört láthatunk Magyarországon, minden megjelenik. Magyarország sörnagyhatalom ebből a szempontból, mind a gyártás minősége, mind a választék szempontjából, és hát nem csak a meccsről beszéltünk, hanem lassan már olyan új innovációkról, amikor egy sör valójában koktélként jelenik meg az asztalon.
Hát igen, ez egy másik novum az, hogy koktél, és tehát ugye eléggé kikerekedett a szemem, amikor olvastam azt a szóösszetételt, hogy sörfröccs. Igen, el kellett számolnom háromig magamban, amíg ezt összeraktam ezt az egészet, és az volt az első kérdés, amelyiket most találkoztunk a rádióban, hogy mondd már el, légy szíves, nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is, hogy egy sörfröccs miből készül és hogyan?
Hát a sörfröccs az hasonlóan készül, mint egy normál, más alkoholból készített fröccs.
De mi egy borból az normális?
Hát most már a sörből is az lesz, remélem. Tehát tulajdonképpen a lényege az, hogy megfogom a sörömet, a porrat mondjuk félig megtöltöm az adott sörtípussal, adok hozzá jégkockát, adok hozzá egy kis ízesítést, valamilyen gyümölcsnek vagy fűszernövénynek az ízesítését, és utána ezt egy szódával megspriccelem, ezt összekeverem, és gyakorlatilag készen áll a sörkoktélom.
De ez azt feltételezi, hogy ezt általában, ha valaki ilyenre adja a fejét, meg a torkát, akkor ezt otthon készítheti el, vagy most már megjelentek a üveges, dobozos verzió is ezeknek?
Hát igen, megint azon a területen vagyunk, hogy nem nevezhetjük meg a gyártót és a márkát, de igen, ez is megjelent a piacon, és gyakorlatilag innentől kezdve már a téli sörkoktélok, a nyári sörfröccsök, minden létezik.
Akkor egyértelműen a számok azt bizonyítják, hogy ez a fajta innováció, ami itt az elmúlt években elindult, ez sikeres, mert új fogyasztókat tud becsatlakoztatni a sörivók táborába.
Így van, ez mind arról szól, hogy megtaláljunk olyan fogyasztói rétegeket, akik a hagyományos söröktől eltérő ízprofilt szeretnek, illetve az innováció nem csak a termék beltartalmában folyik, hanem annak a felszolgálásának a formájában. Mindenki tudja, hogy egy jó csapolt sör az önmagában is gerjeszti a fogyasztást, hiszen látom, szép, gyöngyözik, megkívánom és szívesen fogyasztom. A más típusú sörtermékeknél is az újfajta tálalási mód az adhat egyfajta kellemes vonzerőt.
Az is logikus következtetés, hogy ezek a sörök, amelyek kevesebb alkoholtartalommal bírnak, de ugyanakkor ízesítve vannak másokkal, azok olcsóbbak, mint a hagyományos, és maradjunk akkor a láger söröknél, ugye a 4,5-4,6-4,7-es alkoholtartalmú söröknél, tehát olcsóbbak tudnak lenni?
Mindenféleképpen a jövedéki adó tartalma alacsonyabb, egy alacsonyabb
azért, mert hogy alacsonyabb sörnek. Az alkoholtartalma.
Így van, ezt az árelőnyt meg lehet találni benne, de a magának a sörnek igazán az árát, azt nem arra kellene kihegyeznünk, hogy alacsonyabb alkoholtartalma ezért olcsóbb lesz, hanem inkább arra kellene kihegyeznünk, hogy ez egy prémium termék legyen, és én megadom az árát a prémium terméknek, hiszen ez természetes alapanyagokból van, a magas minőségű alapanyagokból alapanyagból, jó odafigyeléssel, megfelelő technológiával, tehát tulajdonképpen egy prémium terméket kapok, és ezeknek a prémium termékeknek pillanatnyilag az elismertsége egyre növekvő, tehát ma már Magyarországon a teljes sörforgalom 1/3 a prémium termék, míg az ekonomi termék az most már 10% alá, tehát az olcsó, egyszerű, gyengébb minőségű termékek 10% alá estek a forgalomban.
Ezek az olcsóbb, egyszerű termékek alapvetően a diszkontláncok polcain látható, Kraken Becken Burgertől elkezdve a kimondhatatlan nevű sörökön keresztül, illetőleg ha nem lenne ezekre kereslet, akkor ugye nem lennének ott a polcokon. Bizonyára azért van, mert veszik az emberek. Mi a különbség mondjuk egy ilyen, és mondok egy árat, ilyen 140 forintos sört, ami 3,5 literes 140 forintos dobozos sör, szerintem a doboz többe kerül. Az miben más, mint egy normál, magasra pozícionált sör?
Hát én azt mondanám, hogy a prémium sör az biztos, hogy árában tükrözi azt, amit benne találok, és ezt érezni is fogom, amikor megkóstolom. Azt gondolom, hogy egy bizonyos árszint nem lehet mást adni, mint egy dobozos szódát, ami esetleg megvan egy kicsit ízesítve, megvan egy kicsit
színezve. De ezek így is készülnek direkt?
Biztos, hogy ezek olyan európai gyárakban készülnek, amelyek arra optimalizáltak, hogy nagyon alacsony minőségben nagy mennyiséget forgalmazzanak. Valójában ők a marketing költségét, szállítási költségét már nem is vállalják, hanem ezt maga a diszkontlánc vállalja át, és teríti a maga rendszerén keresztül. A márkázó gyártók, ők ilyenre nem vállalkoznak, hiszen ők alapvetően a minőségre törekednek, azt a márkát, amit kihelyeznek a polcokra, azt mindig is a fogyasztónak ugyanabban a minőségben akarják odaadni.
Szóval persze ez a mostani szezonalitás ad egyfajta optimizmusra való hajlandóságot, de úgy látod, hogy egy picit elindult? Tehát ha mondjuk egy fél év múlva beszélgetünk, akkor nem leszel annyira pessimista, mint mondjuk fél évvel ezelőtt.
Az én optimizmusomat két dolog vezérli ebben a pillanatban. Az egyik valóban az időjárás, a sportesemények és mindazok az alkalmak, amik idén halmozottan jelen vannak és segítik a sörfogyasztást, de az optimizmusom másik és a nagyobbik részét azok az új termékek megjelenése gerjeszti. Én úgy látom, hogy most minden nagy gyártó megjelent olyan tényleg átütő jellegű innovatív termék, amelyek új fogyasztókat tudnak bevonni a sörkedvelők táborába, és az évvégi eredményekben talán ezt látni is fogjuk, hogy az idei évben ez már hogy működött.
Hát akkor majd folytatjuk fél év múlva. Legyen akkor erről be tudsz számolni. Köszönöm szépen, dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörszövetség elnöke volt a vendégem, és hát a sörökről beszélgettük. Köszönöm szépen!